Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 8-a csütörtök reggel van, 9 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs. És a kedves hallgatók természetesen is. Rengeteg hozzászólás, üzenet, kérdés, óhaj, sóhaj, észrevétel többek között itt a repontokkal kapcsolatban. És szerintem nagyjából próbáltuk megválaszolni ezeket, mindegyiket. Van, aki azt kifogásolja, hogyha magyarul beszél user-friendly vendor, nem értjük, mi lenne, hogyha magyarul beszélne az interjúrany. Hát van egy csomó olyan kifejezés, ami
a
már...
A stakeholder egyébként itt is többeket...
A zsargonban benne van.
Hogy hívják
ez van,
ott,
de ez van. Üzleti zsargon.
A stakeholder az ilyen eléggé átfogó ahhoz, hogy hát jó, persze lehet.
Hát persze, mindennek megvan a magyar verziója, csak én, mint mondtam, igen. Ez zsargon, úgyhogy, és az üzleti nyelvezetben pedig elfogadott, úgyhogy a vendor is elfogadott, a user-friendly meg abszolút, úgyhogy...
Jó, a vendor most írtál, azt még nehezebben tudnám.
Pedig ja, hogy lefordítani, igen. Mm-hmm. Igen.
Helyettesíteni.
Nehéz ügy.
Na mindegy, biztos, hogy meg lehet oldani, de ez nyilván kézenfekvőbb is egyszerűbb volt.
N-O-P-Q, a nagy törkú,
és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na, kenyérezzünk egyet akkor.
Igen, mert képzeld el, hogy idén a 10. Kenyérlelke Fesztivál az Budai Jenőn kerül megrendezésre. Ez egy új helyszín, és a Budai Jenő magtár, de majd el fogja mondani nekünk a Jenői Pékség tulajdonosa Ormos Gabriella, hogy miért és hogy mi ez az egész. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok,
jó reggelt.
Szervusztok!
Na, hogy Budai Jenő lett az új helyszín?
Igazából már egy ideje gondolkodtunk azon, hogy kicsit meg kéne újítani a fesztivált, kicsit mintha elfáradt volna, mi Pékek úgy éreztük, hogy a mi üzeneteink, a kenyér fókusz egy kicsit mintha megkopott volna az elmúlt években a fesztiválon, és idén tavasszal leültünk, hogy akkor gondoljuk újra. Egy picit kisebb volumenben kellett gondolkodnunk, és valahogy így kézenfekvő volt, hogy esetleg vigyük ki a zöldbe, vigyük ki a természetbe ezt a fesztivált, menjünk egy kicsit távolabb a fővárostól, nem olyan sokkal távolabb, hiszen fél órányira van busszal Budai Jenő, egy csodálatos műemlék magtár lesz a helyszíne, és ennek a magtárnak a parkja lesz a helyszíne idén a fesztiválnak. Úgyhogy ezt a környezetet választottuk, mert azt gondoltuk, hogy egy kicsit jobban illik talán ahhoz az üzenethez, amit szeretnénk mi átadni, tehát a fenntartható jövő, az, hogy egy fenntartható értéklánton keresztül készítsük a kenyereinket, gazdák, molnárok, tékek fogtak össze. Létrejött most már egyébként egy szervezet is, a Magyar Gézműves Kenyér Társaság, amelyben nem csak tékek vannak, hanem gazdák, molnárok is csatlakoztak hozzánk, és egyéb kistermelők is csatlakoztak hozzánk. Azt gondoljuk, hogy egy olyan ellátási láncot tudunk mi kialakítani itt az országban, ami nagyon-nagyon fontos lehet a mai világban.
Miért kopott meg az üzenet? Miért érzitek úgy?
Egy fesztivál átment a Kenyérlelke Fesztiválból, a Kenyér Lelke az egy kicsit kimaradt, és lett belőle egy fesztivál. Úgyhogy idén ezek a saját kis szakmai üzeneteinkkel szeretnénk ezt tartalmasabbá tenni. Ugye azt gondoltuk, hogy az elmúlt 10 évben ugyan az üzenet az az volt, hogy kenyér egyenlő liszt-víz só, ezen most már túl vagyunk, tehát azért az emberek nagy része tudja, hogy adalékok nélkül is, akár élesztő nélkül is tökéletes kenyeret lehet készíteni, és ezeknek a fogyasztása jóval egészségesebb, mint a adalékolt és gyors érleléssel ipari körülmények között készült kenyerekét. Ez az egyik. A másik, azt gondoltuk, hogy egy picit tágítsuk a fókuszt, tehát a spektrumot. Nézzük meg inkább úgy, hogy tiszta élelmiszer. Hogyan tudunk tiszta élelmiszert, tiszta lelkiismerettel, tiszta alapanyagokból előállítani, és ez már nem csak a kenyérre vonatkozik, hanem vonatkozik a tejtermékekre, a húsárúra, a zöldségre, tehát erről szeretnénk mi beszélni, egy picit nagyobb látószögben idén.
Tehát érdekes, amit mondasz, és főleg ez az ellátási lánc, meg értéklánc, ez a kettő ugye nem teljesen ugyanaz, de úgy itt ebben a tekintetben ez kiegészíti egymást, hogy ez miért fontos? Tehát, hogy az otthonsütésnek ugye kialakult egy kultúrája, és egyre többen foglalkoznak ezzel, hogy saját maguknak teremtik elő, mert valami miatt nem tetszik nekik, vagy egyszerűen egészségügyi okokból, vagy csak filozófiából nem szeretnének olyan kenyeret vásárolni, amire utaltál itt a adalékanyagokkal. De hát ugye ahhoz mondjuk a lisztet, azt ott a boltban veszi meg például.
Nézd, én a saját példámat tudom elmondani. Az elmúlt 4 évben olyan dolgok történtek a világban, amire egyáltalán nem számítottunk. Tehát senki nem számított arra, hogy az egész világot lezárják, nem tudunk kimozdulni a lakóhelyünkről, nem tudunk utazni, nem tudunk sehová se menni. Ebben a pillanatban én például úgy döntöttem, hogy akkor nyitok egy pékséget, hogy a kis falunknak meglegyen a napi betevő kenyere. És ezt a községünk lakói nagyon nagy nyitottsággal és szeretettel fogadták. Tehát én azt gondolom, hogy amerre ma tart a világ, az arról szól, hogy egész egyszerűen vissza kell mennünk egy pár száz éve, és onnan újra gondolni. Mi nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen 120 évvel ezelőtt pont ugyanez volt a minta, minden faluban vagy második faluban volt egy pékség, minden harmadik háztömbben a városban volt egy pékség, az emberek lementek, megvásárolták a kenyerüket, és meg volt a napi betevőjük. Tehát amikor ellátási láncról beszélek, akkor pont erről beszélek, hogy helyi alapanyagokból, helyi termelők készítsék el a helyi embereknek az életükhöz szükséges táplálékot.
De ezt meg lehet, tehát hogy is mondjam, tehát hogy amikor én eldöntöm mondjuk, hogy rendben, én otthon szeretnék kenyeret készíteni magamnak, sütni, kiflit, kenyeret, zsömlét, stb. Én milyen minőségű lisztet tudok vásárolni, vagy hol tudok jót vásárolni?
Először is körül kell nézni a saját kis mikrokörnyezetedben, hogy van-e olyan gazda, aki ott helyben esetleg termel gabonát, van-e olyan malom, aki ott helyben őröl lisztet. Nagyon-nagyon lassan, de azért kezdenek visszatérni ezek a pici malmok, tehát ugye egyre több kis gazdaság látja be azt, hogy nem feltétlenül az az üzleti modell a helyes, hogy a kombányból már rögtön a konténerbe megy a gabona, és tesszük fel a teherautóra, és már hagyja is el az országot, hanem megéri esetleg itt tartani azt a gabonát, megéri helyben feldolgozni, és feldolgozva sokkal jobb áron el is tudja adni. Tehát érdemes egy picit körülnézni a szűkebb környezetekben, hogy milyen alapanyagok vannak elérhetőek, és megpróbálni abból dolgozni. Ha ez még nem megy, mert hát nyilván ez még nem épült ki, de hát ezt szorgalmazzuk, hogy egy ilyen fenntartható értéklánc kialakuljon. Amennyiben ez még nincsen meg, akkor meg kell találni azokat a forrásokat, akkor inkább azt kell nézni, hogy a boltba, ha bemész, akkor milyen forrásból, milyen minőségű lisztet tudsz vásárolni. Ezek az első.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez biztos, hogy ennyire komplikált. Biztos, hogy a legmagasabb minőséget valamilyen helyes kis malom nagyon klassz lisztjéből tudom előállítani. Nekem a feleségem elég jó kenyeret csinál. Tehát számomra jó kenyeret csinál bolti lisztből is. Igaz, hogy végig kellett kísérletezni egy jó párat, és lett belőle egy csomó olyan, ami ehetetlen volt. Hát nem ehetetlen, de nem volt annyira jó. Tehát mire megtalálta azt, hogy egy kenyérszerű, és itt a kenyérszerű az már teljesen kenyérszerű, tehát tényleg nagyon klassz dolgokat csinál, addig bizony kísérletezgetett egy darabig, tehát nem teljesen lehetetlen azért egy ehető minőséget elérni bolti lisztből, gondolom én. És itt nyilván definiálni kell azt, hogy mi a minőség, vagy mi az, amit jó kenyérnek nevezhetünk.
Nézd, szerintem minden jó kenyér, amiben olyan alapanyagok vannak, amit te teszel bele, és tudod, hogy mi van benne. Igen. Tehát ez már nagyságrendekkel jobb, mint a bolti kenyér, mert ott ugye vakrepülésben mész, nem tudod, hogy mi van benne. Bemész egy hipermarketbe, gyakorlatilag múltkor megnéztem, rá volt írva napraforgó magos vekni, ugye ebben 4 alapanyagnak kéne lennie, liszt, víz, só, napraforgónak. Ehhez képest nem voltam res megszámolni, 30 alapanyag volt a kenyérben.
Jézusom!
De. Tehát azt mondom, igen, hogy én nagyon-nagyon örülök annak, és nagyon-nagyon támogatom azt, hogyha valaki otthon süti a kenyerét, mert már rögtön jobb minőséget kap, és az életminőségét javítja azzal, hogy tudja, hogy mi van benne abban a kenyérben.
Azért beszélgettünk, vagy azért próbáltam erre ráirányítani, mert nagyon érdekes, amit mondtál, hogy molnárok is vannak, pékek is vannak, különböző gasztrovállalkozások vannak a fesztiválon jelen, és akkor nyilván velük is lehet mind beszélni, akár ezekről a beszerzésről, alapanyagokról, minőségről, de van egy nagyon érdekes dolog, ez az otthonsütők versenye. Uh-huh. Ez micsoda?
Az otthonsütők versenye, hát gyakorlatilag ugye itt a kovászolásnak van egy forradalma az elmúlt 10 évben, nagyon-nagyon sokan, és különösen a karantén alatt, meg aztán még többen kezdtek el otthon kenyeret sütni, és hát nyilván szívesen próbára tennék magukat. Én egyébként azt gondolom, hogy legtöbbjük abszolút egy pékség minőségével, vagy talán annál is magasabb minőségben tudja ezeket a kenyereket sütni otthoni körülmények között. Tehát lehetőséget adunk nekik, hogy megmérettessék magukat. Nagyon-nagyon értékes ajándékokat is sikerült szereznünk, tehát például egy sütőt lehet nyerni a fehér-fél-barna kategóriában, ami ugye a legnevezettebb kategória. És hát az ország legjobb pékjei fogják értékelni ezeket a kenyereket, tehát... Ilyenkor azért arra is lehetőség van minden ilyen versenyen, hogy egy picit utána odahozzák a kenyereiket, megkérdezik, hogy akkor ez miért volt jó, ez miért nem volt jó, miért maradt alul, miért pont ezt választottuk. Úgyhogy tényleg ez a rendezvény egy ilyen nagy találkozás, egy ilyen közösségi élmény, és közvetlenül lehet találkozni, beszélgetni akár az ország legjobb pékjeivel is.
Az nagyon jó egyébként. Én tapasztalatból tudom, bár nem kenyér területén, hogy egy ilyen verseny az be tudja vonzani az embert évekig, mert hogyha mondjuk nincsen sikerélmény, akkor viszont a lendület visz, hogy legyen. hogy az ember nyerjen, és bebizonyítsa, hogy már pedig az övé az tényleg érdemes egy díjra. Úgyhogy izgalmas lehet.
Azt kérdezi egy hallgató, érdemes-e beruházni egy kenyérsütőre, nem tudom, mire gondol. A
kenyérsütőgép, tudod, az van-e,
hát
persze.
Hát tudom, de hát az...
Erre gondol.
Vagy egyszerűbb megtanulni.
Ha kovászolni szeretne, akkor nem érdemes kenyérsütőgépre beruházni, mert a kovászos kenyér készítésére nem alkalmas a kenyérsütőgép, hiszen az egy meleg hőmérsékleten végbe ment folyamat.
De alkalmas az bármire? Mert én akinél ilyen kenyérsütőgépes kenyere...
Hát bármire alkalmas.
Ja, bármire.
Bármire alkalmas.
Lekvárfőzésre.
Kenyereket nagyon...
Barackot szállítani.
Arra is. Élesztős kenyereket viszonylag jól el lehet készíteni egy kenyérsütőgéppel, de én igazából azért azt preferálom, hogy a kezünkkel érintsük meg azt a tésztát, keverjük össze, legyen ott az az energia, amit mi a saját testünkből beleteszünk abba a kenyérbe. Szóval ne hagyjuk, hogy elgépiesedjen ez a dolog.
És egy jól szabályozható elektromos sütő szerintem.
De megmondom ezt szintén, hogy igen, az is jó. Ez egy klasszikus evolúciója egyébként, igen, a kenyérsütésnek, hogy kaptam karácsonyra egy kenyérsütőgépet, megmondom őszintén, nálam is így kezdődött a történet.
Tényleg?
De viszonylag hamar kicsekkoltam ebből a kenyérsütőgépes történetből.
Oké, kenyérlelkefesztivál.hu, itt minden info van, de azért mondj egy pár dolgot el, légy szíves, hogy mikor várjátok a látogatókat, mire lehet számítani?
10 órakor kezdődik a rendezvény, 10 órától folyamatosan...
De mikor van? Bocs, azt az egyet nem mondtuk el, melyik nap?
Jaj, bocsánat, augusztus 20-a, hát okay, ez a kenyér
napja. Hát a kenyér napja, így van, logikus.
Augusztus 20-a, Budajenő, Magtár, és 10 órától kezdődnek a programok, folyamatosan a nagy színpadon panelbeszélgetéseket lehet hallgatni, bent a Magtár hűvös terében workshopokon lehet részt venni, lesz ősgabonás kenyér workshop, lesz fermentálás, lesz gluténmentes workshop, úgyhogy nagyon-nagyon széles skáláját.
Kezdő workshop lesz kovászúrás kezdőknek?
Klasszikus kezdő workshop most nem lesz, de...
És kovászt életben tartós, életmentős workshop, mert nálunk az
olyan,
a néha,
van, néha kimúlik. Olyan van, nem is workshop formában, de például ott lesz a Kovász Labornak a standja. A Kovász Labor az egyik legnagyobb Facebook közösség, és ott a kovászlaboros tagok nagyon szívesen segítenek tanácsokkal abban, hogy hogy lehet a kovászt jól frissíteni, életben tartani.
Hú, ez nagyon fontos része az egész mutatványnak. Hát ez nagyon
fontos. Meddig
tart? Az a kenyér lelke. Délután 4-kor van a versenyeknek, a profi és az otthonsütők versenyének az eredményhirdetése, utána még egy kis zene, és nagyjából 6 óráig tart a fesztivál. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy több mint 20 pékség regisztrált idén erre az eseményre, tehát gyakorlatilag a kézműves pékségek színejava ott lesz, és természetesen még számos egyéb kézműves vállalkozás standját is meg lehet látogatni, és lehet kóstolni nagyon-nagyon finom dolgokat. Úgyhogy mindenképpen érdemes kilátogatni. Mert
biztosak vagyunk benne. Köszönjük
az a baj,
szépen.
Nekem már csorog a nyálam, mert én tudom, hogy mik ezek a finom dolgok, vagy legalábbis egy részét.
Én meg tudom, hogy korán reggeliztem, és megint jöhetne. Egy jó sercli.
Egy utolsót, hadd szúrjak még be, Gabi, létszeres, hogy azt mondja a kedves agató, kenyérsütés a napi munka mellett ez hogyan lehetséges?
Hát,
nagyon jól, mert hogyha megvan egy ilyen napi rutinod, hogy este bedagasztod, délután hazamész a munkába, nem, reggel befrissíted a kovászt, délutánra az pont jó lesz, délután, mikor hazamész a munkából, gyorsan bedagasztod a kenyeret, és este mielőtt lefekszel, beformázod, és berakod a hűtőszekrénybe. Reggelre beidőzíted a sütőt, és beteszed kisütöt, még mielőtt elmennél munkába, és este a friss kenyér ott vár.
Igen, ezt bátorkodtam volna magam megválaszolni, mert a feleségemet, amit látok, ez nem munka, hanem időintenzív ez a dolog. Tehát több fázis van, több apró lépés, de dagasztógéppel, sütővel, mindennel ez kivitelezhető. Annyi, amit te is mondasz, hogy jól kell ütemezni, és ezeket a fázisokat szépen megcsinálgatni, simán működik.
Oké, hát a kulisszatitkokat el lehet lesni. A Kenyérlelke Fesztiválon többek között veled is lehet találkozni, Budai Jenőn. Köszönjük szépen az infókat!
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és szeretettel várunk benneteket is természetesen.
Oké, köszönjük! Szép napot!
Köszönjük. Köszönöm szépen! Szia. Viszont hallásra, szervusztok!
Ormos Gabriellával, a Jenői Pékség tulajdonosával beszélgettünk, nem egyébről, mint a Budai Jenő megrendezésre kerül a 10. Kenyérlelke fesztiválra. Már harmadjára olvastam először kenyérkének, de Kenyérlelke fesztivál.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát hogy állunk, kérlek szépen? Nem is tudom, hogy az amerikai korrekció az végül is nem sikerült olyan jóra a tegnapi zárásra, ma reggel jött itthon egy kellemetlen inflációs adat, szóval nem látszik az, hogy nagyon jó hangulatban tudnának kereskedni a brókerek, befektetők, de persze erre rácáfolhatnak az árak és a folyamatok.
Igen, sajnos azon ritka alkalmak egyike, amikor a reggeli bejelentkezésemet nem tudom, hogy nagyon nehezen tudom vidámmá tenni, legalábbis ha a piacokra nézek, és arról kell beszélnem mindenképpen, hiszen Európában elég jelentős mínuszokkal nyitottak a főbb tőzsdék, mindenhol szinte 1% fölötti a csökkenés, és a budapesti értéktőzsde indexe is 0,8%-os mínuszban van, de végül is megfoghatjuk a pozitív oldalt, felül teljesen erősítjük az európai piacokat, de azt gondolom, hogy az egyetlen körülménynek vagy cégnek köszönhető, mégpedig a Magyar Telekomnak, aminek ugye tegnap este jött ki a gyors jelentése, és abszolút verte a várakozásokat szinte minden soron, és így a Magyar Telekom egy közel 0,4%-os pluszba tud nyitni, vagy hát most már ugye egy fél órás kereskedés után még továbbra is pozitívban maradni, teljesen szembe menve a hangulattal és az egyéb mozgásokkal. Ez most 1078 forintos Telekom árat jelent egyébként, de hogyha nézzük a többi blue chipünket, ott bizony vannak szép mínuszok. Az OTP 1,4%-kal esik 17.600 forintra, a Richter 1,3%-kal kerek 10.000 forinton volt most az utolsó kötés, mire ezt mondom, már meg is vették, és 10.060 forinton. Azt gondolom egyébként, hogy mind az OTP-ben, mind a Richterben ezek egyébként fontos szintek most, amiket így már kora reggel elértünk, úgyhogy itt azért érdemes figyelni, hogy megyünk el lejjebb, vagy sikerül esetleg megállni, és egy picit elindulni fölfele. A MOL-nál ott minimális 2 forintos esés volt, csak eddig 2738 forinton van most az árfolyam. Úgyhogy összességében a hangulat nem jó, sőt nagyon nem jó, de azért még itt a nap hosszú, tehát akár az is előfordulhat, hogy egy picit változik ez, de azért most megmondom őszintén, nem vagyok annyira optimista itt úgy általánosságban a hét hátralévő részére a részvénypiacokkal kapcsolatban.
Értjük. Azt mondtad, akkor Európában nagyobban a mínuszok, ugye? Tehát nincs jó hangulat ott sem.
Így van.
A forint egyébként hogyan reagált az inflációs adatra? Ott mit látni elméletileg? Lehet, hogy picit erősödnie kéne, mert a jegybank most bajban lesz ezzel a vagdosással.
Így van, ugye jött egy vártnál picit magasabb infláció, ami alapvetően a gazdaság szempontjából nem jó hír semmiképpen, viszont a forint árfolyamából és a jegybankkal kapcsolatos várakozások szempontjából meg akár még jól is elsülhet, hiszen ebből azért arra lehet következtetni, hogy azt várhatják innentől kezdve, hogy nem fog tovább csökkenteni, vagy legalábbis még óvatosabb lesz a jegybank a visszapattanó infláció miatt, és ez pedig a forintot alapvetően segítheti. Most egy lassú erősödést látunk, 397.60-nál jár most az euró forint, ugye tegnap a nap nagy részét azért 398 fölött töltöttük inkább, azért még nem mondanám azt, hogy nagyon hátra lehet dőlni, de mindenképpen egy pici pozitív irányú elmozdulás indult itt a ma reggel folyamán. Egyébként a dollár az most 363.60, ott azért van egy pici dollár erősödés, ami semlegesíti a forint erősödését, úgyhogy így alakul most ez a mai reggel.
Oké, és hogy a várakozások mik? Mert ugye az elején Balázs rákérdezett erre az amerikai korrekcióra, de itt egy csomó minden van, a vállalati gyors jelentésektől kezdve, a feszkó meg még nem múlt el, és ahogy rámutatott tanult kollégám, bár korrigált a Nikkei vissza, de azért alapvetően nincs jó állapotban.
Hát igen, most vagyunk szerintem abban a szakaszban, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ez a korrekció korrekciója, vagy a korrekció korrekciójának a korrekciója.
Úgyhogy túl kevés még az adat, az elmúlt napok száma.
Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban nagyon sok a feszültség világszinten, és ezek azért alapvetően határozhatják meg az esést, amit most is érzékelünk, de valóban a gyors jelentési szezon is közre játszik ebbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most egy picit egyet hátra kell lépni, és megvárni a következő néhány napba, hogy mi lesz ebből a kialakuló irány. Mondom, van egy olyan félelmem, hogy lehet megint egy eső tendencia itt a hét végére, de az is lehet, hogy megrázzák magukat, és kihordják lábon ezt a nemzetközi rossz hangulatot.
Meglátjuk. Nagyon köszönjük a beszámolódat, minden esetre neked szép napot és jó munkát kívánunk, függetlenül attól, hogy a bőrzék milyen irányt vesznek, és az
átlagok. És jó olimpia nézést.
Mindenképp, mindenképp.
Köszönöm.
És kiváló kosáredzést.
A kosár elődöntő.
Na, ezért, hát attól figyelj.
Hát akkor nem lesz itt kereskedés, nem bizony. Hogyha délelőtre esik egy-két játék.
Nem lesz itt pénzügyi innováció.
Ja, most szünetel. Igen. Jó van, köszönöm még egyszer, szép napot.
Köszönöm, szép napot, sziasztok.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk a tőzsdei árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Ez egy, az Ikebe Shakedown, ez egy nagyon érdekes banda. Brooklyniak egyébként heten vannak, ilyen afro, soul, instrumentális zene. Nagyon nagy ihletet merítettek Ennio Morricone-től többek között. Uh-huh. Az Ikebe Shakedown pedig egy nigériai lemeznek a címéből kölcsönözték, és érdemes egyébként ilyeneket, aki szereti ezeket hallgatni. Van a Budos Band, akiket összeszokták hasonlítani, vagy a Polyrhythmics, vagy az Orgon. Minden esetre nemrég jelent meg egy új single is, de ez a 2019-es Kings Left Behind albumról szól, úgyhogy szerintem vezetéshez is kiváló zene. Na, de nézzük azt a szabályt, amiről beszéltünk a héten többször. Ugye pénteken indult a Nikkeinek a lejtmenete, de valójában hétfőn volt az igazi balhé, ott a 12,9%-ot is elérte, és azért sokszor eszünkbe jutott ez a 87-es fekete hétfő, akkor volt a Nikkei napközbeni legnagyobb esése egy nap alatt, az 14,5% volt, és az egészet az váltotta ki, hogy elkezdték rebesgetni, hogy van ez az úgynevezett zámszabály, SAHM, ugye úgy kell leírni ennek
Claudia Zám,
igen, akkor, a hölgynek a nevét, aki ezt az egészet kiötlötte, ami megállapítja, hogy mikor van recesszióban az amerikai gazdaság, ugye, mert itt többféle mérce van, a recessziót akkor szoktak mondani, amikor két egymás követő negyed évben gazdasági visszaesés van.
Illetve több előjelzője van, ugye például a sokat emlegetett inverse hozamgörbe, ugye, aminek a normális alakja az, hogy a rövidebb lejáratú kötvények hozama maga alacsonyabb, és az idő előre haladtával, ahogy a lejáratok nőnek, úgy ezek egyre magasabbak, ezek az elvárt hozamok, ugye azon egyszerű oknál fogva, amitán tovább hosszabb időre fektetett be a pénzedet, a magasabb hozamot vársz el, és hogy ez megfordul, és az elején lesz magasabb, és a vége felé alacsonyabb, akkor az is egy ilyen recesszió előjelzőként működik, de miután már nagyon hosszú ideje így áll a hozamgörbe, és még nem volt recesszió, hát ez is olyan, hogy ez nem ilyen
hát
takra pontos.
Hát ez gumi akkor egy kicsit, nem?
Igen, ilyen vagy bejön, vagy nem, statisztikailag többször bejön, mint nem. Uh-huh. Na most kicsit ez a zámszabály is egyébként ilyen, sőt maga a hölgy is azt mondta korábban, hogy ezt ne tessék ilyen nagyon pontos előjelzőnek venni, ez egy megfigyelésen alapuló történet, és ugye nagyjából úgy néz ki, hogy ilyen 3 hónapos mozgó átlagokat, ha számolunk a havi munkanélküliségi rátából. Ugye azért mozog, mert minden hónapban jön az új adat, az bekerül, a legrégebbi kikerül, ezért ennek az értéke mindig változik, és ennek, hogyha a legalacsonyabb pontjához képest a friss adat egy 0,5 ponttal eltér fölfele, tehát megnő a munkanélküliség ilyen mértékben, ez okozhat recessziót. Na most ezt ők annak idején egy tanulmány formájában dolgozták ki, ugye korábban a Federal Reserve-nek és a Council of Economic Advisors-nak volt a tagja.
Igen, a Fed-nek volt a tanácsadója,
igen. És a Brookings Institution, ami Brookings Institution, ami pedig egy non-profit szervezet, és különböző kormányzó szerveknek, legyen az helyi, nemzeti, nemzetközi, dolgoznak ki tanulmányokat arra, hogy hogyan tudnának jobban működni, jobban kormányozni. Ennek a tanulmánynak volt a része, és egy nagyon érdekes, egy ilyen triggerként számolta ezt ki, és illesztette ő be, arra vonatkozóan, hogy ez a trigger így automatikusan jelezhetné, és elkezdhetnének onnan kiküldeni a legsúlyosabban érintett társadalmi osztályoknak ilyen különböző pénztranszfereket, uh-huh. hogy tompítsák a recessziónak a majdani hatását. Tehát, hogyha uh-huh. már időben ők pénzhez jutnak, és tudnak költeni, vásárolni, és nem kapja őket derékbe a recesszió, akkor nem lesz olyan súlyos a válság, nagyjából erről szólt a tanulmány, és ehhez egy ilyen triggerként, egy ilyen jelző pontként határozta meg ezt a szabályt, és ez ugye az utóbbi időben került elő így a sajtóba, hogy ez a szemlól, és akkor most úristen recesszió.
Igen.
Egyébként a két dolog egybeesik, nem a japán meg ez. Ugyanúgy pénteken volt a japán kamatemelés, amiből a Nikkei hiszti volt.
Igen, de ugye teljesen más
az oka. És akkor jött a munkanélküliségi adat az USA-ból délután.
Tehát egymásra tetőzött a kettő. Az egyik ugye a vállalati hitelezések és a japán jennek a szintje, amit korábban beszélgettünk, hogy miért fontos.
A vállalati meg a spekulatív hitelezés. Okay. Mert nagyon sokan japán hitelből, alacsony kamatozású japán hitelt vettek föl, hogy aztán részvényeket vegyenek akár a japán tőzsdén is, ugye?
És tehát ez az egyszerű magyarázat annak, hogy mondjuk egy japán tőzsdei, vagy egy japán jegybanki döntés és a jen árfolyama, az miért van hatással európai vagy amerikai gazdaságra?
Igen, pontosan.
És akkor erre jött rá ez a félelem az amerikai recesszióval kapcsolatban, de ugye tehát itt két irányból lehet vizsgálni a dolgokat. Az egyik az, hogy bejött ez a pánika az amerikai tőzsdére. Rögtön, tehát ha csak is kizárólag a volatilitás index kilengését nézzük, abból látszik, hogy mennyire meg vannak zavarodva az emberek, a befektetők. Tehát 144% plusz, majd utána, rögtön utána a következő nap 68% mínusz.
Az nagyon tud, azt nem ajánlom senkinek, tehát az egy fekete pályás, hogy
mi történik
igen,
vele.
Igen, ugye ez egy opcióárazásnak a kelléke, csak egy külön ilyen spin-off termék lett belőle.
Ja, nem arra ajánlottam, hogy bárki is abba belenyúljon.
Igen, de jól mondod, igen, az amikor nagyon elkezd mozogni, akkor azt látni, hogy
na
borul
most a nekem bíli. Ez azt mutatja, vagy én ebből azt a következtetést vonom le, hogy soha ennyire bizonytalan nem volt a befektetői közeg abban, hogy mi fog történni. Tehát már egy ideje látjuk azt, hogy a klasszikus bevett gazdasági mutatókra nem az a reakció van a tőzsdéken, ami szokott lenni. Nem biztos, hogy jó, ha túl jól teljesít az amerikai gazdaság. Nem biztos, hogy rossz, hogyha túl magas az infláció. Ugye mindig a kérdés, hogy mit lép erre a Fed, hogy próbálja hűteni a gazdaságot, hogy próbálja fűteni. Tehát az a baj, hogy ugye felbojdult egy picit tehát hagyományos módszerekkel, ezt már nem. Én azt látom, hogyha ennyire volatilisan mozog minden, úristen, recesszió van, pánik, eladás, stb., majd utána, ja, nincsen semmi probléma, azért ez így érdekes, nem? Hogy tehát ennyire nem nyugodtak a befektetők? Vagy...
Hát hogy lennének? Pont olyan ideges vagy, amikor masszívan esik a piac, mint amikor masszívan emelkedik, hiszen most azon darázol, hogy az elért nyereséged az megmaradjon. Aha. Hát minél magasabbra megy, annál nagyobb a feszkó, és annál könnyebb kibillenteni, és akkor már izé összerezdül mindenre a befektetői csapat, és akkor elkezdenek adni, azt meglátja a másik, és jön az öngerjesztő folyamat. Egyébként ez a hűtésről jut eszembe, jót örötyögtem, mert a Powell, a Fed elnök hűtötte a piacot, nem lesz itt semmiféle recesszió, és rögtön eszembe jutott, amikor az infláció átmenetiségét hirdette két évvel ezelőtt, és úgy ránk ragadt, hogy a mai napig azzal küzdenek.
Igen.
Szóval Jerome Powell piac hűtéseit azért kezeljük a maga helyén. Ezt még nem tudjuk ilyen gyorsan megmondani, hogy lesz vagy nem lesz. Jó eséllyel még azért ott van a soft landing az asztalon, de bejött a képbe az is, hogy esetleg egy erőteljesebb visszaeséssel is fékeződhet a gazdaság. Az biztos, hogy Goldman Sachs-i az már azt számolja, hogy az idén 3x50 pontot kell vágni a Fednek, 150 pontot.
Vágni.
És ezért erősödhet most a forint, ami rossz inflációs adatunkra, mert itt meg baj van az MNB kamatcsökkentésével, tehát ez a marzs a fejlett hozam és a fejlődő hozam között most elkezdhet megint kinyílni, tehát megint érdekes lehet a forint befektetőknek.
Akkor figyelj, következőt is meg akartam kérdezni. Ha már ilyen arról beszéltem, hogy mondjuk, hogy a 90-es évekhez képest, vagy akár amikor a tankönyvek íródtak, ugye a tőzsdei befektetés alapszabály, stb., hogy ahhoz képest ugye megváltozott az, hogy egyáltalán mit kell figyelni, meg milyen ciklusai vannak tehát olyan kommentet olvastam, de nem egy helyen, és nem úgy látszik, nem egy helyről vették át, hogy ebből még nagyobb baj is lehet az Egyesült Államokban a tőzsdéken, mint amit láttunk, mert a legtöbb befektető nyaral. És amikor majd visszajönnek a nyaralásból, akkor realizálj. Figyelj, ez tényleg így van, hogy az amerikai befektető, amikor nyaral, akkor nem Nem szól neki senki, nincs nála egy mobiltelefon. Tehát ez őrület.
Hát nézd, ugye itt meg kell különböztetni mondjuk engem, meg egy nagy alapkezelőt, tehát én persze viszem, és a Beach-en is nyomok egy eladást.
Hát de nem ez nagy... a normális, hogyha van, akinek hát nyitott pozíciói vannak, akkor nem vissza egy nyaralni.
Alapkezelőéknél nem biztos, mert tényleg? Ugye hát ott van az elemzői csapat, ő majd ott azt jó megnézi.
Nyaral az elemzői az... csapat?
Nézd, nem tudom. Az biztos, hogy olvastam most olyan ajánlást, hogy augusztus 1-jével adjál el, és október végéig ne is nyúljál hozzá, ugyanis az a legrumlisabb időszak, és a lehetséges krakok időszaka, ugye tudjuk az őszről, meg az októberről, hogy tényleg, és hogy úgysem maradsz le semmiről. Kezdve visszanéztem statisztikailag, és egy ilyen 5 évet néztem visszafele, és tényleg egyébként augusztus 1-től október 31-ig, ha kiszálltál, biztosan biztos, és visszaszálltál, a legtöbb esetben vagy nem szálltál vissza drágában, vagy csak egy picit. Drágában, aha. De az felfoghatod egy olyan felárnak.
Biztosítási prémium.
Biztosítási prémiumként, hogy nem kellett futnod azt a rizikót, hogy a nyakadba öntik a részvényeket. Szóval
baromi érdekes egyébként, mert tényleg belegondolsz, hogy akkor vannak ilyenek. Jó, hát akkor, és még nem jött el ez az időszak, még csak egy uborka szezonban
hát
vagyunk
uborka
itt nyáron.
Hát uborka szezon, meg most kevés, most van egy-két adatunk, van egy kis ijegység, van, tehát most tényleg senki nem tudja, hogy mi. Ez a legrosszabb egyébként, amikor még nem tudod kimondani a verdiktet, hogy már pedig recesszió adja mindent, vagy pedig csak megbicsaklott, de jó ár vegyünk. Úgyhogy ez most egy kicsit ilyen rumlis, de nagy óvatossággal kell hozzáállni, az biztos.
Na, hát várjuk ide. Nem tudom. Czoller Andreát várják a kollégái,
azt
szeretettel
gondolta,
a mikrofonok mellé.
Itt, hogy
jó volt egyébként.
Nem is
igen.
Kell esetleg ide. Na jó.
Hát majd behívjuk a fiúkat, minden típusú fiút, meg lányt, és megkérdezzük, hogy ők hogy reagáltak. Mint alapkezelők, meg mint befektetők. Köszönjük ezeket az ötleteket is.
Jövő héten egyébként szerintem az akkordos srácokkal beszélgetünk, lehet, hogy majd egy ilyen mellékszálon rákérdezünk, hogy egész pontosan hogy is van ez, és lehetséges magyarázat ez, hogy nyaralás van, akkor nem adunk, nem veszünk.
Jön akkor Czoller Andrea a legfrissebb hírekkel, információkkal.
Legalábbis mi ebben bízunk.
Itt van, megérkezett.
Hoppá!
Aha, olyan milyen meglepetés, hogy téged
végszóra.
Várunk. Végszóra. Így van.
Nélkülön nem tudtok elköszönni.
3 perce mondjuk a végszót, hogy várjuk, hogy betoppanjál, de nem baj, jó volt.
Mint a színházban.
Igen.
Cserébe holnap is itt leszek veletek.
Hát szuper,
mindenkinek ajánlom Lenni vagy nem lenni című kiváló mű Mel Brooks-tól, amikor a Hamletet játsza, és az elején úgy mondja, hogy lenni, és akkor a súgójukból vagy nem. Úgyhogy nagyon jó film, egy kis humor, így nyáron, akkor jön Czoller Andi.
Jaj, várjál, még a végére. Hát, jaj, nagyon fontos, mert lelettem dorongolva, hogy a Roger Federert lepacálkoztam, és az dehonestáló. Kérek szépen, vettem a fáradtságot az idegen szavak szótárában, hogy fölkeressem. Egy jelentés, lekicsinylő nyegle szóhasználban férfi. Lehetetlen link, rohadt pacák. Volt ott valami pacák, akit nem ismertem. Ki az a pacák? Vagy... lekicsinylés nélkül kissé tréfás szóhasználatban is használhatjuk a férfit, aranyos, kedves, rendes pacák, remek pacák az új igazgatónk. Ez csak annak a hallgatónak, aki ledorongolt, és azt hiszem a PC-séget egy picit túltolva, hát az gondolta volt, hogy a pacákozás az valami rettenetes dolog.
Holnap reggel jön ide 2 pacák a stúdióba, a Gede, meg a Kántor.
Igen.
És egy női hölgy, aki Czoller Andrea.
Női hölgy. Nagyon jó lesz.
Sziasztok, köszönjük
szépen. Így folytatjuk. Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. 2 dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.